Nagyvég Gergő vagyok, Egerbe születtem 1990 előtt. Filmkritikusokat hívsz meg, ha jól értem, és azt feltételezed, hogy a filmkritikusok szeretik a filmeket. Szerintem ez egyáltalán nem így van. Egyrészt nincs így, mondjuk. Tehát ez nem szükségszerű, elméletileg. Másrészt meg mondjuk a filmkritika történetében sincs így. Tehát biztos, te is szeretsz egy csomó olyan filmkritikust, akiknek mondjuk a munkásságát pont az jellemző, hogy kurvára hiány vannak mindenfajta ilyen szeretetérzületnek, nem? Tehát, hogy érted, ha végignézek a 20. századi kritika történetem, ott van például Graham Greene. Spectatorben volt kritikus, tudom, hogy néhány évig, és annyira megutálta a filmeket közben, hogy utána 30 évig nem nézett egyáltalán filmet. Vagy például podcasteltél vele, a nagy tisztelője vagyok a munkásságának, a Köves Gábor. A Köves Gábor, ugye ennek a 2000 karakteres ilyen mini kritikának, vagy ilyen visszhangkritikának, ugye a felülmúlhatatlan mestere, nem, a magyar kritika történetben, aki szerintem, tehát konkrétan a pozitív jelzők hiányoztak a szókészletéből, mert hogy mindent ugye egy ilyen egészségesen életutáló iróniában, vagy életundorban forgatott meg, vagy ebben prezentált. Tehát az egész kritikai prózanyelve az annyira ironikus volt, hogy szükségszerűen, hát igen, látszott rajta, hogy utálja a filmeket. De várj, de mondok még durvább példákat. Tehát például tudom, hogy a kedvenc kritikusod Anthony Lane. Szerintem Anthony Lane se szereti a filmeket. Hát nem. Tehát a legnagyobbak között is van olyan, aki nem filmbúzi, vagy filmszerető. Tehát például van Raymond Durnett, nem tudom, vágod-e, talán az egyik legnagyobb angol filmkritikusa a 20. századból, aki pont erről volt híres, hogy találkozott kritikus kollégákkal, akkor nem volt hajlandó filmekről beszélni. Tehát mindig azt mondta, hogy oké, leülök veled kajálni, mint te most a Huszár Andrásra, elmehetünk ebédelni, de nem beszélhetünk filmekről, mert hogy pont azt utálja leginkább a filmkritikusokban, meg a filmkritikában, hogy képtelen ugye saját köldökétől szabadulni, a filmkritikus képtelen kibújni a saját fenekéből, mindenről csak filmek jutnak eszébe, és épp ezért képtelen arra, ami a kritikának egyébként alapvető feladata volna, hogy mondjuk tágasabb kulturális kontextusba állítson egy filmet, vagy megmagyarázza, hogy egy filmes tendenciának miköze van egy kézművészetihez. Szóval egyrészt ez történetileg ugye így cáfolható, ez a naív felvetésed. De mondok durvábbat, félj, hogy szerintem ez a film utálata a filmkritika hagyományában az így abóvó, tehát a kezdettől fogva meghatározó. Mert ki volt az első igazán komoly filmkritikus, Feri? Tudom, nem Csákvári Géza volt, hanem Platón. Ugye az Államban van egy dialógus, ugye Szokratész és Glaukon között, ahol ugye arról beszélnek, hogy az ember a érzékelése ahhoz hasonlítható, mint amikor szerencsétlenek egy barlangban néznek különböző árnyakat, és azt valóságosnak vélik. És a filozófia feladata pont, hogy ebből a barlangból kivezesse az embereket, tehát hogy ezt az illúziót, ezt a nevetséges illúziót, amelyet a francia fordításban mozinak fordítanak, tehát a barlang az konkrétan egy moziként jelenik meg a Állam francia fordításában, szóval, hogy ezt valahogy megszüntesse ezt a fajta csábereit ennek a illúziónak, ezt az átverést, ezt valahogy orvosolja. Tehát innen nézve, érted, az első filmkritikus, az első igazán híres filmkritikus, az Platón, aki, mondom, ki is jelöl egy határozott feladatot a filmkritika számára, az, hogy jobbanáljuk azt, mint valami fajta megvezetés eszközét. És ennek ugye nagy hagyománya van a 20. században, hogy Theodor Wiesengrund Adornótól Gulyás Marciig, tehát hogy minden, amit a tömegkultúra elén kínál, az ugye tudatipar, a szükségszerűen propaganda, és az ugye ideológiai indoktrinációt hajt végre rajtunk, és ahhoz, hogy felszabadulhassunk, ahhoz az elementális feladata a kritikusnak vagy a gondolkodónak az, hogy rádöbbentse minket arra, hogy ez a tömegkultúra, ez mekkora egy ótvar, illúzió, meg, tehát hogy reflektáljuk azt, hogy itt lényegében valami fajta politikai indoktrinációról van szó, és így szabadulhatunk meg ebből az árnyvilágból. Tehát így ez a platoni hagyomány, mondom, a mindenfajta film ilyen radikális opponálás, mit tudom, ilyen Bánzoltán András, érted, vagy egy csomó olyan kritikus, aki eleve gyűlöli a filmművészetet, az ebbe sorolható bele. De ugye szerintem az van, hogy egy csomó olyan magyar filmkritikus, aki azt hiszi magáról, hogy szereti a filmet, az szintén nem szereti a filmet. Például egyébként magamat is ide sorolnám, tehát én nagyon szerettem azt gondolni magamról, hogy imádom a filmeket, de mostanában azon kapom magam, hogy igazán nagyon unom őket, nagyon sokszor, és lehet, hogy igazából csak annak a gondolatát szeretem, hogy én egy olyan csávó vagyok, aki ilyen nagyon nagy szenvedélyben él, érteni, egy ilyen romantikus ember vagyok, akit ez a fajta szeretet, a kultúrához fűződő szeretet viszony határoz meg. Közben meg lehet, hogy egyáltalán nem így van, és ez csak egy ilyen hamis tudat. Tehát ennek a hamis tudatnak a másik változata az, amikor egy filmkritikus ugye azt hiszi, hogy ő a legnagyobb filmszerető, de közben meg pont a szeretetnek a lényegi mozanatáról mond le, vagy az hiányzik a tevékenységéből. Ami pedig szerintem az egy ilyen szubverzív mozzanat. Van egy tök fontos megkülönböztetés a filmbuzi, meg az igazi filmszerető között szerintem, amit a magyar filmkritikusok nem nagyon reflektálnak, és ez a megkülönböztetés arról szól, hogy a filmbuzi az egy ilyen populista kategória. Tehát a filmbuzi azt tudod, hogy elfogadja az ipar konvencióit, a forgalmazásnak a rendjét, és akkor lehet, hogy kurva egy filmbuzi vagyok, mert megnézek évente 400 filmet, de mi alapján nézem meg azt a 400 filmet? Lehet, hogy az alapján, amit a streaming meg a különböző ilyen ipari algoritmusok számomra fölkínálnak, érted? És valójában szerintem az igazi filmszerető az nem ilyen. Mert a filmszeretetnek, ezt szeretném hangsúlyozni, egyáltalán mindenfajta szeretetnek van egy szubverzív mozzanat, ami abból fakad, hogyha szereted a filmeket, Feri, vagy egyáltalán szereted a feleségedet, akkor nem csak a részeit szereted. Tehát nem fetisisztikus a viszonyod hozzá, tehát nem csak a karját szereted, vagy a mellét, vagy a gyerekeiddel kapcsolatban feltételezem ugyanaz a helyzet, hanem az egészet szereted, tehát a lényegre, a teljességre irányul az érzület, és ez azt jelenti, ennek tök nagy következményei vannak, ez azt jelenti, hogy nem vagy hajlandó elfogadni azokat a diszkriminatív felosztásokat, amelyek mondjuk privilegizálják a karokat a lábak kárára, amelyek azt mondják, hogy a feleségednek szebb a haja, mint a körme, hanem te az egészet szereted, és ilyen formán azt se fogadod el, hogyha a filmművészetről, aminek az egészét próbálod szeretni, azt mondják, hogy ez a része evidensen értékesebb, vagy érdekesebb, mint a másik. Magyarán, ha igazán szereted a filmet, akkor vitába kezdesz ezekkel a megkülönböztetésekkel, ezekkel a hierarchiákkal, ezekkel a kulturális berendezkedésekkel, mert hogy nem vagy hajlandó elfogadni ezeket az előre számodra fölkínált kereteket, mert hogy az igazi szeretet nem diszkriminál. És ebből mondom, egy ellenkulturális pozíció következik, ami szerintem kurvára nem jellemzi a magyar filmkritikusok 95%-át, vagy talán a 99-et sem. Tehát annak a felismerése, hogy valójában, amikor kritikai praxist művelsz filmszeretőként, akkor neked az a feladatod, hogy valamilyen formában ezeket a értékre hierarchiákat, amelyek meghatározzák azt, hogy kik és milyen filmeket néznek, vagy miért pont azokat a filmeket nézik, amiket néznek, ezeket valamilyen formában vitasd. Milyen engem orientálnak a fesztiválok, de pontosan tudom, hogy hogy a fesztivál szelekció az kurvára önkényes. Tehát a fesztivál szelekció is kurvára igazságtalan. Orientálnak szakírók is, orientál a kánon, de az a fontos, annak a felismerése fontos, hogy, és ezért keresem azokat a kritikusokat, akik ebben ennek a gondolatnak a jegyében dolgoznak, hogy eleve a kanonizáció, vagy a streaming, a forgalmazás, ez mindig igazságtalan. Tehát mindig olyan művek kerülnek be egy nemzeti kánonba, amelyek nem feltétlenül jobbak olyan műveknél, amelyek kikerültek onnan, olyan művek kapnak forgalmazók, amelyek nem feltétlenül jobbak olyan filmeknél, amelyeket nem lát senki. És egyszerűen evidensnek venni azt, hogy ez a rendszer valahogy egészséges értékrendszer, tehát egészségesen gondolkodik az értékekről, az egy ilyen nagyon buta, naív konformizmus. Tehát az annak a föltevése, hogy minden kurva jó, amit elén pakol a kapitalizmus. És ezt szerintem vitatni kell. Folyton keresni kell azokat a forrásokat, vagy azokat az orientáló figurákat adott esetben, akik segítenek abban, hogy ebben a nagy katyvaszban olyan dolgokat találjál meg, amiket egyébként nem találnál meg. Szerintem pont ez lenne a filmkritikának, mondjuk ennek a fajta filmszerető filmkritikának az egyik legfontosabb feladata. Tehát az, hogy vitasd, ne legyél kiszolgálója a forgalmazásnak, a streamingnek, a magyar filmfinanszírozásnak, hanem valamilyen formában keveredj vele vitába. Érettségi 18-es koromig éltem Egerbe. Akkor is eléggé nyomorúságos volt ott a filmélet, most már szerintem nincs, tehát ugye bezárt az a mozi, ami akkor volt, most egy multiplex mozival. Azért mondtam azt, tudod, hogy valaminek a szeretete, amikor a film szeretete, ez nem biztos, hogy a film ismeretére tanít meg, hanem arra, hogy hogyan kell szeretni, mert nálam ez nem egy ilyen nagy epifánia következménye volt, hogy filmek iránt elkezdtem érdeklődni, és akkor ilyen filmes lettem, hanem egy döntés, érted? Gamer voltam, olvastam a gamer szaksajtót, PC Guru, Cool magazin, minden szart. És régen előgubbeláltam a Commodore világokat is régen, Cowboy. És ennek a szubkultúrának az ismerete megtanított arra, hogy kell orientálódni egy másik szubkultúrában. És ezért egyszer eldöntöttem, hogy egyszerűen lecserélem azokat az újságokat, amiket olvasok rendszeresen másfajta újságokra, és akkor ott megvettem a Cinemát, meg a Filmvilágot, meg ami éppen akkor volt. De ott volt egy általános érdeklődés, és utána a gamer kultúra infantilizmusának a felismerése vezetett egy magasabb létnívó felé, ami Schubert Gusztáv és Gerencse Gábor filmvilág cikkeinek olvasását jelenti. Kamaszkoromnak mit a meghatározó filmje, a Herzognak a Vojcekje, de nagyon, nagyon fontosak azok a filmek is, amelyeknek kapcsán ilyen éles vitába keveredtem, mint ami szüleimmel. De tök mindegy, ezek a vitáhelyzetek, tudod, amikor valami irgalmatlan obszén, valami, láttam, velük a szüleimmel láttam a Karambolt. Például az egy nagyon jó élmény volt. Egy vicces mondom, az neki sokkal jobban tetszett. Mint. Tehát ebben az értelemben szerintem ez az ilyen késő 90-es évek kispolgársága szerintem liberálisabb volt, vagy toleránsabb, mint a jelenlegi korszállam. Las Vegas végállomás Mike Figgis-től, ami annyira nem jó film, de azért szeretem ma is, vagy szerintem az van, hogy az alkoholizmusnak a percepciója olyan családokban,
ahol... Ne verd létsz az asztalt?
Pont így szokott fegyelmezni apám. Ez most traumatizált. Zene! Tehát én nem vagyok filmkritikus, ugye? Bár annak tartom magam. De nyilvánvalóan nincsen komoly vehető filmkritikusi praxis, sose éltem ebből. Amikor kiszámlázom a filmkritikai honorjaimat, akkor az apám rituálisan megaláz. Tehát, hogy nem... De attól még vannak elképzeléseim erről, hogy ennek mondjuk mi volna egy egészséges filmkritikai agenda módja, vagy kerete, vagy alapgondolata. Érted? Szerintem ez nem biztos, hogy baj. Tehát attól még, hogy nem tudok megfelelni a saját eszményeimnek, legalább vannak eszményeim. Azt szerintem segít. Tehát az én úgynevezett munkásságom, ami alig létezik, az nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy azt a politikai programot, amit itt vázoltam, teljesítse, de ettől még lehetne. Tehát az, hogy folyamatosan valaki mondjuk egy alternatív kánont épít fel azáltal, hogy olyan filmekről beszél, amelyekről mások nem, vagy nem annyit, az szerintem alapvető minden filmkritikus tevékenysége, mert ez, tehát igazából az van, hogy egész, ha én nézem a magyar filmkritika történetén, az igazán nagy teljesítmények azok mind ilyenek voltak, vagy legalábbis a nagy többségükben ilyenek. Tehát mondjuk Király Jenőtől Varró Attiláig egy ilyen típusú cinefil impulzus határozta meg ezeket a kritikusi munkákat, vagy működéseket. Tehát érted, a Király Jenő ugyanúgy, mint a Varró, pont abból a feltevésből indult ki, hogy ez a fajta elitizmusa a magyar filmkritikának, ami lenézi ugye a tömegfilmet, meg a populáris filmet, az tarthatatlan, és hogy fel kell mutatni ezeknek a filmeknek az esztétikai értékét, ennek a világnak a gazdagságát, a működés módjának a komplexitását, a műfajok evolúciójának a érdekességét, és ebből született például ugye a film szimbolikája, meg a frivol múzsa, amit a 20. századi magyar szellemi élet egyik fontos teljesítménye. De az is kurva, hogy azt annyira szeretem a Király Jenőben, hogy, tehát, hogy ő is így pontosan tudta, hogy a kritika az a vesztesek játéka. Tehát, hogy eleve, tudod, hogy Dave Hickey mondja, hogy ez egy, nem azért utálják a kritikusokat, nem azért veri meg Csákvári Gézet Tőzsér Ádám, ha megverte, persze lehet, hogy nem ez történt, csak ellökte, mert túl nagy hatalma van, hanem azért, mert gyenge. Mert a kritikus az egy gyenge ember, egészen egyszerűen, mert az irodalomnak a leggyengébb formáját műveli. Ez a leginkább efemer, a leginkább talmi, a legrövidebb életű irodalmi műfaj az a kritika, és ezért vetik meg az emberek a kritikusokat. Tehát tudod, ugyanúgy, mint mit tudom én, Gyurcsánya se volt az volt a probléma, hogy szarul kormányzott, hanem az volt a probléma vele, hogy nem volt erős, nem tudott uralkodni, nem volt hatalma, igazán. És ez obszén, ez visszataszító, és ezt vetik meg. Na mindegy, szóval, és ez a gyönyörű, hogy igazából a kritika innentől kezdve egy ilyen gyenge műfajban való győzedelmeskedésnek a missziója. Tehát az a feladat, hogy egy ilyen mindenki által leszart, teljesen értéktelennek ítélt, a társadalom által értéktelennek ítélt műfajban valahogy erőt mutass. Ami szerintem gyönyörű szép feladat. Tehát, hogy pont könnyű nagy regényekben érted erőt mutatni. Hát az igazán nehéz, amikor érted, 1500 karakteres ilyen magyar narancs visszhangokban, vagy rekorder cikkekben kell valamifajta szellemi energiát megcsillogtatni, vagy valami bármi értelmeset összehozni, ami igazolja az itt létünket. Szerintem úgy is lehet boldog egy filmkritikus, hogy igazából szinte senki sem olvassa, hanem egyszerűen csak létrehozza ezt a saját kánonját, ugye ilyen szövegdarabokkal beszennyezi, vagy letapogatja a filmművészet különböző területeit, és ezzel így eltelik az élete, és akkor szépen lényegében ír egy naplót, ami ugye így követi az ő szellemi kalandját a film kultúrában, és ez így tök oké. Nem hiszem, hogy valakit ez még érdekel, az egy plusz. nem biztos, hogy a munkádnak az értékét a sikere határozza meg, vagy az elérése. Tehát, hogy nem biztos, ez is lehet, hogy egy ilyen kapitalista gondolat, hogy az a te tevékenységednek a mércéje az az, hogy mennyi embert érsz. Hát nyilván, hogyha az a célod, ami a szikra mozgalomnak, akkor igen. Tehát akkor neked az a feladatod, hogy a lehető legnagyobb eléréssel dolgoz, de egyébként nekem ez ebből következő esztétikai preferenciák, vagy praxisok, vagy kritikai praxisok, nem különösebben rokonszenvesek, azért azt jelezném. Hát ugye az van, hogy ilyen innen nézve, hogy a Tarbélának a korai filmművészete az király, mert az a társadalmi elnyomás problémáit tematizálja, és nyilvánvalóan emancipatórikus jellegű, és a késői filmművészete az meg egy ilyen elitművészet, ami már semmit nem mond azoknak az embereknek, akit fel kéne szabadítani, mert hogy pont, hogy a modern, az elitista modern művészet eszköztárát használja ilyen formán, nem forradalmi, hanem ellenforradalmi, ami szerintem egy tökéletesen nevetséges gondolkodás a filmművészetről. Tehát érted, ezzel kapcsolatban ezért mondom, hogy nekem ilyen apróbb a mondat szerkesztés, meg az alanyállítmány viszonylatait érintő javaslataim volnának inkább sem, mint ilyen nagyon határozott politikai agendák, mert igazából nekem az erről való gondolkodásban az szimpatikus, amit úgy szokás nevezni, hogy a politikailag elkötelezett filmtudomány esztétikai fordulata, vagy a politikai gondolkodás esztétikai fordulata a filmen belül. Ami azt jelenti, hogy annak a felismerését jelenti, hogy bizonyos tök pimp formai kérdések egy filmen belül, hogy hogyan világítod, milyen dizájnt használsz, hogyan dolgozol a színészekkel, azok inherensen politikai jelentéssel bírnak. Nem csak az alapján tudsz politikai állításokat megfogalmazni, hogy a narratíva az explicit módon megfogalmaz valamit erről, vagy pedig azáltal, hogy olyan társadalmi viselkedésformákat mutatsz be, amelyek mondjuk opponálják a többségi társadalom viselkedésformáit, hanem azáltal is, hogy a formakezelésben olyan elveket érvényesítesz, amelyek, mondom, önmagukban politikai gesztusként értelmezhetőek. Ezért gondolok arra, hogy egy filmkritika akármennyire semmilyen hatása nincsen. Egy filmkritikában is, érted, hogyha úgy gondolkozol a saját tevékenységedről, mint ami formailag képes ilyen jellegű gondolatokat artikulálni, akkor nem biztos, hogy tévúton vagy. Lehet, hogy érdemes reflektálnod azt a nyelvet is, amit használsz a filmről való beszédben, mert ennek is van politikai jelentősége, de nyilván, hogyha a célod a forradalom, akkor igaza van a partizánnak, és akkor a feladat az az, hogy a lehető legnagyobb eléréssel dolgoz, és mondjuk olyan butaságokat fogalmaz meg az amerikai tömegkultúráról, hogy minden egyes film egy lenézendő propagandafilm, és hogy mindegyik csak így ezt az indoktrinációt csinálja meg, és akkor így visszajutunk oda, amit mondtam a plátoni filmkritikáról, meg Theodor Wiesengrund Adornóról, hogy a minden film szar, a tömegkultúra eleve a hamis tudat termelésének eszköze, és minden szerencsétlen kommerszfilm fogyasztó egy barlangban senyvedő nyomorult, akit onnan a partizán szerkesztőinek ki kell vezetnie. Nem biztos, hogy így van. Egyrészt soha életemben nem volt velem olyan, hogy egy film élményét tönkre vágta volna az, hogy tudok róla valamit. Másrészt ez a spoiler hisztéria, ez a nevetségesen túlértékeli a narratív dimenziót a film egészében, miközben azt is mondj már nekem egy olyan filmet, ahol tényleg az esztétikai hatásnak igazán meghatározó dimenziója volt számodra, az utóbbi nagy filmélményeit közül a fordulatépítést. Kb. Az Edgar G. Ulmer Titúrja óta nem láttam olyan filmet, most ez túlzás, de most ezt nem olyan rég láttam, amiben tényleg a fordulatépítés egyedisége, vagy tényleg nagyon fontos az esztétikai hatásban, de hát a legtöbb nagy film az nem ilyen. Hát érted, az Avatar tekintetében mennyire fontos ott a narratív dimenzió, hát nyilván tökre szekunder, hát egy teljesen széteső, nagyon furán, indázó elbeszélésem annak is. És de megnézni egy Paul Thomas Anderson filmet, egy Tarkovsky filmet, egy Tarantino filmet, ezeknek a filmeknek a hatásában nem az a lényeg, hogy mi történik az utolsó felmondásban, hogy mi az a nagy fordulat. Tehát nem azért jók. A spoilerek esetében miért elsősorban ilyen narratív fordulatokról beszélünk, és miért nem arról, hogy a trélerek elmondják, hogy ennek a filmnek milyen színvilága van. Ki a főszereplő, hogy néz ki a főszereplő haja. Hát egy csomó más dimenziója van a filmnek, aminek informálása nem tűnik ennyire tragikusnak a kritikusok számára, már az, hogyha ez megtörténik a nézők felé. Egyrészt igazából az van, hogy a kritikának ez a fajta funkciója, hogy így értékelje a filmeket, meg osztályozza az alakítást, meg ilyeneket. Ez engem annyira nem érdekel. Tehát a másik viszont az, hogy ahogy Mayo Scott mondta, hogy ez nem egy ilyen progresszív óvoda, tehát ha valaki filmeket csinál, vagy nyilvánossá teszi a saját műveit, akkor kiteszi magát az esztétikai ítéletnek, és nem érdemli meg, hogy bárki kesztyűskézzen, bánjon vele. Tehát, hogy igazából szerintem a magyar filmesek sem érdemelnek több kíméletet a kritikusoktól, tehát szerintem ezzel semmi bajom nincsen, ha valakit így legépelnek. Tehát ez így hozzá kell szokni. Igazából ez megtisztelő is. Tehát amikor megüt egy kritikust egy filmrendező, nem a legszerencsésebb helyzet, de abban az mégiscsak a figyelem kitüntetett formája. Szerintem az van, hogy a filmkritikának a helyzete azért az mégiscsak összefügg azzal a helyzetben, amiben úgy tágabb értelemben vagyunk, és ez a helyzet ez meglehetősen végletes, ha jól érzékelem. És ez szerintem mind nyugaton, mind kicsit itthon így megváltoztatta a filmkritikát, hogy valamilyen értelemben új kontextusba helyezi. Tehát ugye látványosan nagy társadalmi, meg ökológiai és egyéb válságok vannak. Tehát mondjuk így pusztul el a földi élet, és ennek a életterünknek a pusztításában eminens, jól látható szerepe van a filmnek is. Tehát az, hogy a világ véget ér, az részben a film eredménye is, hiszen a film ugye az ipari forradalomnak a gyermeke, és alapvetően ez az, hogy ilyen feszült a helyzet. Több szempontból átalakítja a kritikát, illetve átalakíthatja a kritikát. Tehát amíg nézzük mondjuk, hogy mi van Amerikában, meg a Black Lives Matter, meg a Me Too miatt, mi történt a kritikában, akkor nekem az tökre beszédes, hogy például olyan figurák, akik korábban ennek a klasszikus ilyen autorista szerzői elméletnek a hívei voltak, azok nagyon gyakran a feminista elmélet felől újraértelmezik a saját praxisukat, tehát hogy tudod, ez a megközelítése a filmnek, ami a magyar filmkritikában is uralkodó, hogy vannak ilyen kiemelt szerzők, úgynevezett autőrök, ami ugye az 50-es évek francia szerzői elméletének a öröksége, akiknek a munkássága kiemelt figyelmet érdemel. Ez a feminista szemüvegen keresztül egy ilyen heteronormatív, fehér, középosztálybeli víziója a filmművészetnek, ami nagyon súlyosan problematikus, és oké, lehet erről vitatkozni, hogy ebből hogyan következik politikai korrektség, meg különböző káros jelenségek, csak azt akarom mondani, hogy ott is elkezdődött valamifajta reflexiója annak, hogy az, ahogyan filmet nézünk, az adott esetben politikailag reflektálandó. Tehát, hogy hogyan kapjuk meg azokat a filmeket, amelyekkel találkozunk, ezzel önmagában a helyzetnek a radikalitása szembesít, hogy ezzel valamilyen formában foglalkozni kéne, és ez az impulzus, ha teljesen egyetértek, azzal már kevéssé, hogy ugye ennek jegyében, ennek következményeképpen ugye cancel culture különböző formáival találkozunk, mindegy. Csak azt akarom mondani, hogy ez bizonyos értelemben nyugaton is van, és nálunk is van, ellenkező okból, mert ugye, ha jól értem a helyzetet, akkor itt az történik Magyarországon, hogy valahogy ez a kritikai kultúra, ez funkciót vált. Tehát, hogy ez nem leíró értelemben mondom, tehát most nem kritizálom a államrendet, de az van, hogy ez ugye egy úgynevezett autokratikus rendszer, vagy ahogy mondják a Fidesz szavazók is, tehát egy illiberális rendszer, amiben a kultúrának és a kritikai kultúrának a funkciója teljesen megváltozik. Mert úgy, tehát az volt az ilyen polgári, liberális, kapitalista demokráciáknak a sajátossága régen, hogy ellenzéki kultúrájuk volt. Tehát az, amit ez a Daniel Bell nevű konzervatív szociológus úgy hívott, hogy adversary culture, tehát az ellenfél kultúrája, vagy az ellenzéki vita alapú kultúra, ami szimplán abból fakadt, hogy ugye ezt a kapitalista rendet vitatta egyrészt a klerikális reakció, az egyház, másrészt vitatta a munkás mozgalom, és nagyon komoly kritikai gondolkodás volt arról, hogy így kell-e élni, vagy teljesen más, hogy ezek a fajta ellenzéki erők nyilvánvalóan eljelentéktelenedtek, meggyöngültek, de ezzel együtt is egy rendes kapitalista és demokratikus kapitalista rendszerben ez a fajta kritikai kultúra az alapvető. Viszont egy autokráciában funkcionális a kultúra szerepe, ott apologetikus kultúrára van szükség. És szerintem ebben teljesen igaza van a kultúrpolitikának, hogy itt olyan kultúrára van szükség, ami a fennálló rendet támogatja, ez szerintem egy helyes felismerés, és ezért egyszerűen azt látjuk, hogy az egész kultúrának a funkcióváltása, átállítása történik meg. Ahogy a királyságokban, meg a különböző ilyen autokratikus rendszerekben a fennálló rend apologetikája keretében lehet kritikai kultúrát működtetni, kritikai gondolatokat megfogalmazni, tehát a diskurzus kereteit az újra fogalmazza a rendszer maga. És hogy mi következik erre nézve, mit tudom én, a Magyar Narancs Visszhang rovatának a recenzensére nézvést, vagy a Rekorder szerkesztőjére vonatkozóan, nyilván nagyon sok minden nem, de valami olyasmi szerintem következik, hogy valamilyen pátoszt ad ez, az egész ennek a tevékenységnek, meg akkor is, hogy erről nem tudunk. Mert érted, az van, hogy a kritika az mégiscsak ugye az értékekről való szabad beszéd fóruma, nem? Tehát, hogy az a kritika, ami nem filmtudomány, meg nem, meg is filmajánló is lehet, de az a lényeg, hogy valamilyen értelemben az értékekről való reflexió van benne valamilyen gondolat arról, hogy hogyan kell, mi a jó a filmben, mi a jó a filmművészetben, mi a jó az életben. Mi az, hogy szép? Az erről való gondolkodás terepe, és szükségszerűen, hogy annak a következménye, amit tehát egy műalkotás teremt, annak a demokráciának a része, amit egy műalkotás teremt saját maga körül. Ilyen értelemben ez a szabad beszédnek egy formája, amely egy ilyen jellegű funkcionalizált, apologetikus kultúrában veszélyeztetetté válik, vagy új szempontból tűnik föl. És csak ezt akarom mondani, hogy ez egyrészt pátoszt ad a legnyomorultabb recenzens tevékenységének is, amit szerintem a magyar filmkritikusok még nem nagyon reflektáltak. De azt a kérdés is felteszi, hogy vajon ugyanúgy kell-e folytatni a kritikusi praxist, ahogy eddig? Tehát vajon az a feladatom nekem 2023-ban, mint ami mondjuk 2006-ban volt. Tehát azok a társadalmi változások, ez a háború, a klímakrízis, tehát ezek, amik a nyugati filmkritikát mondjuk politikailag radikalizálják, az itt is érezhető. És hogy ezért van az, hogy joggal lehet ezt a helyzetet bizonyos értelemben, hogy a 60-as évekhez hasonlítani, hogy a 60-as évek végén azt szokás mondani, hogy 68-tól 80-ig volt ez a korszak a filmkritikának, mondjuk az angol száz filmkritikának, ahol a filmkritika fontos volt. Tehát tudom, amikor Pauline Kael volt a New Yorker kritikusa, és egyszerűen azért volt fontos, mert egy iszonyatosan intenzív kritikai kultúra volt, ugye ott volt a polgárjogi mozgalmak, egy teljesen forrongó világ, és aztán ugye emiatt a társadalmi forrongás miatt volt az, hogy a Cahiers-i cinemának, tehát a francia filmkritikának is teljesen megváltozott a szókészlete és a megközelítése ugye a 60-as évek végén, vagy az a átalakulás, ami a Godard életművében megtörténik, tehát hogy maoista lesz, és akkor jönne a kínai lány, meg ilyesmi, az ugye megtörtént a francia filmkritikával is. Tehát egész egyszerűen a 68 után a helyzet radikalitása miatt új értelmezési kereteket kerestek a pszichoanalízisben, a marxizmusban, a strukturalizmusban, tehát egy feladat elé állította őket az, hogy a helyzet végletes. És szerintem most is valami hasonlóról van szó. És akkor ugye nyilván az a kérdés merül föl, hogyha mondjuk tényleg ez a feladatom, hogy a filmtetbe írjak egy 3500 karakteres recit, akkor ez most engem érinte. És ugye Kránisz Bence barátommal beszéltem erről, akinek ugye az álláspontja szerintem teljesen legitim. Ugye ő azt mondja, hogy egy ilyen jellegű helyzetben semmi más nem tehet egy normális kritikus, mint az, hogy a munkáját egyszerűen csak tisztességesen elvégzi. Tehát önmagában az, hogy vannak ilyen a kultúra romlásának nyilvánvaló jelei, és van ennek a pozíciónak egy veszélyeztetettsége, az igazából a kritikát egy ilyen arriérgárd, tehát egy ilyen utóvédharcos pozícióba helyezi, tehát nem avantgárd, hanem arriérgárd, tehát hátvéd. A kritikus, aki ennek a múlóban lévő veszélyeztetett kritikai kultúrának a védője, egy ilyen utóvédharcosa, és önmagában elég az, hogyha ezt a tevékenységet a lehető legtisztességesebben próbálja elvégezni, tehát minőséget gyárt. És ennyit tehet. És egyébként lehet, hogy ebbe igaza van, de szerintem ez nem elég. Én azt gondolnám, hogy az van, amit a 68 kapcsán említettem, ugye a francia és az amerikai filmkultúra kapcsán is, hogy a helyzetnek a radikalitása, az nem csak a művészetnek a radikalitását kívánja meg adott esetben, hanem lehet, hogy a filmkritikai hozzáállás radikalitását is, vagy ha azt nem is, azt egészen biztosan, hogy reflektáljuk legalábbis azokat a keretfeltételeket, amelyek között írjuk a kritikákat. Tehát valahogy tudatosítsuk magunknak jobban, hogy azok a keretek, amelyek között találkozunk filmekkel, vagy amelyek között mondjuk beszélünk filmekről, azok egészen pontosan milyen természetűek, és ezt a saját praxisunkban valamilyen formában reflektáljuk. Tehát például a szerkesztők vagyunk, akkor lehet, hogy mondjuk a filmforgalmazás, vagy a streamingipar különböző mechanizmusaival szembeni ellenállásunkat világosabban artikulálhat. Nem gondolnám azt, hogy itt minden cikknek ilyen marxista hőbörgéssé kéne változnia, hanem egyszerűen csak érdemes talán gondolkodni arról, hogy mik azok a keretek, amik meghatározzák a tevékenységünket. Nem biztos, hogy az olyan magától értetődő, hogy pont ezeket a filmeket kéne megnézni, amikről szó van. És nem biztos, hogy pont azokról a filmekről, amelyekről írunk, azokról annyit kéne írni, amennyit írunk róluk. Nem biztos, hogy egy magyar független film az ugyanolyan elvárást érdemel, mint egy magyar államilag finanszírozott film. És hogy ezekről szerintem érdemes gondolkodni, és igazából van még egy ennél is hajmeresztőbb elgondolásom erről, az az, hogy hogy szerintem a filmkritika nyelve, a filmkritika forma kezelése is politikai kérdés ebben az értelemben. Tehát visszatérek Kövess Gáborra. Ez tök jó példa, hogy ez a fajta ironikus hozzáállás a kultúrához. Ez egy ilyen politikai helyzetben, mondjuk egy ilyen radikális helyzetben, mondjuk legalábbis problematikus, mert ugye érted, hogy ugyanabban az iróniában részelteti a radikális művészfilmet, mint a populáris filmet. Tehát a kiemelésnek, meg a ennek a fajta opozíciónak a lehetősége igen korlátozottak. Tehát az, hogy milyen stiláris készleted van, tehát milyen eszközeid vannak a saját szövegeid megformálására, annak is van politikai dimenziója. És hogyha adott esetben formában, a filmkritikai forma használatában mondjuk valamilyen szabadságot keresel, akkor lehet, hogy egy ilyen szabadsághiányos állapotban tudsz ilyen apró szabadságérzületeket artikulálni, aminek mondom, a jelentősége szinte nulla, de hát persze ki nem szarja le a filmkritikát, de mégiscsak egy politikai gesztus abban az értelemben, hogy a szabadságkeresés gesztusa. Vannak tök jó fiatal filmkritikusok, tehát sokkal jobb a helyzet, mint ahogy az ember gondolná. Tehát így meghökkentő, nem? Hogy ahhoz képest, hogy ma már mindenki tudja, hogy ebben nem lehet megélni, ahhoz képest tök jó szövegek születnek. Csak azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy ugye van egy másik előfeltevés a kérdéseidnek, ami szintén szerintem egy drámai tévedés, ugye az az, hogy a filmkritika az egy ilyen sajtóműfaj, aminek a fő feladata ez, hogy egy osztályozza, vagy értékelje a filmeket. Tehát én ezt ugye nagyon határozottan ellenzem. Szerintem a filmkritika, tudod, az angol szerz megközelítésben vett filmkritikát jelenti, ami mindenfajta olyan szöveget, kommentárt jelent, amiben valamilyen értékelő mozzanat, vagy az esztétikai értékre való reflexió megjelenik. Tehát nem csak nem az a filmkritika, amit sajtó kritikának hívnak, tehát nem az a filmkritika, amit megjelenik a 168 órában, vagy nem tudom hol, vagy a rekorderben, hanem a filmkritika minden olyan lehetséges kommentár, amiben ez az értékelő mozzanat, vagy az esztétikai érték analízisára tett kísérlet benne van, tehát ami adott esetben a lehető legszabadabb gondolkodás, interpretációs kísérlet filmmel kapcsolatban. Tehát ezért benne van a videóesszé, benne van a esszé maga, benne van a kísérletező szövegformák, tehát minden, bármi, és hogy nyilván ezért nem szokon szemben számomra az, amikor például a 24 podcastja volt, ez a filmkritika podcast, ott is ilyen tényként tekintettük, a filmkritika az egy sajtóműfaj. Hát ez egy teljesen anakronisztikus álláspont. Tehát igazán az a számomra inspiráló filmkritikusok kurvára nem így tekintettek erre, hanem ennél egy elitistább állásmódot képviseltek, azt mondták, hogy a filmkritika is egy művészet. Tehát megnézed a Manny Farmer szövegeit, tehát ő ugye ennek egy csodálatos példája, eleve azt a fajta funkcióját, amit mindenki ugye nagyon fontosnak tart a filmkritikával kapcsolatban, hogy értékelje a filmeket, azt egyszerűen semmilyen formában nem vette komolyan. Ezekből a szövegekből nem lehet kiolvasni, hogy egészen pontosan milyen értékűnek találja azt a filmet, amiről beszél. Mert az volt az agendája, hogy a filmkritikának nem az a feladata, hogy ilyen határozott értékítéleteket fogalmazzon meg, vagy hogy a rejtélyeket leegyszerűsítsen, hogy új rejtélyeket teremtsen. Ez tudod, amit Foucault mondta, hogy a filmkritika feladata az nem a ítéletek a gyarapítása, hanem a lét jeleinek, az elevenség jeleinek a gyarapítása, tehát újfajta rejtélyek megnyitásának az eszköze, tehát a filmkritika az érted, ilyen értelme lehet, hogy csak egy felfedező út egy film kapcsán, egy ilyen intellektuális kaland, vagy mit. Ugye az agyalomkritikában annyira jó példa erre a Maurice Blanchot. Ugye Maurice Blanchotról mondták mindig, hogy a legkevésbé ilyen illuminatív, megvilágító erejű kritikus, sőt, éppen ellenkezőleg elsötétítő erejű kritikus, tehát elolvasod egy regényt, és aztán elolvasod a Blanchot kritikáját, akkor még jobban összezavarodsz. Tehát nem, hogy megvilágítja, hogy mit olvastál, hanem teljesen egy konfúzát teszi a vonatkozó gondolataidat, mert ő is ennek az agendának egyébben dolgozik, hogy a filmkritika csak egy párhuzamos műalkotás. Az a feladata az, hogy termelje a rejtélyeket, nem megoldja azokat. És csak itt, ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el nekem, mi a filmkritika eszménye. 2000-es évek végén bementem gerillaként, csövesként az ELTE filmszakára. Ugye soha nem voltam filmszakos, és ott belógtam néhány ilyen szemináriumban, és lementem a 137-es terembe, és Király Jenőnek a Telekultúra Esztétikája című kurzusát látogattam meg, ahol Király Jenő a Melvin Leroynak a Random 3-est, a Megtalált évek című filmjét vetítette. Igen, ez a modellem a filmkritikával kapcsolatban. Tehát mi történt ott? Tehát egyrészt, hogy megy ez a felvétel, és akkor ő ugye belép a filmkép és a közönség közé. Elkezd kvázi audio kommentárt mondani, ilyen elképesztően szofisztikált nyelven, és saját művészi eszközökkel. Mert ugye az van, hogy ahogy mondja Jonathan Rosenbaum, kritikus az a csávó, aki tudod, abban a diskurzusban, vagy abban a viszonyrendszerben, ami közted és a film között van, belép, mint mediátor, de nem az a célja, hogy ezt a beszélgetést eljutassa egy végpontig, hanem hogy bizonyos szempontokat adjon hozzá. Tehát a film kritikus az jó esetben nem egy repülőtér, ahol megérkeznek az emberek, hanem egy repülőgép, ami eljuttatja őket különböző gondolatokig. Tehát egy ilyen köztes szereplő, aki közted is és a film között van, és ugye ennek a képe, vagy nem tudom, számomra a megvilágító erejű hasonlata az ez, amikor ott vagyok ebben a szituációban, ebben a teremben, és akkor belép a film, és közém királyenő, és úgy előad valami olyasmit, ami önértékén is lenyűgöző. És összeadódik a film esztétikai hatása az ő előadásának az esztétikai hatásával. Tehát az ő tevékenysége az kvázi így kicsomagolja a filmnek a virtuális rétegeit. Tehát megmutatja azt, amit számodra nem volt látható, és retorikailag, szóhasználatában egy szuverén esztétikai értéket képvisel, ami összhangban van, vagy viszonyban van azzal az esztétikai értékkel, amit maga a film képvisel. És a kettő, és ez a nagy kritikai teljesítmény, vagy a filmkritikai teljesítmény, hogy a saját művészi eszközeit egy másik művészeti alkotás szolgáltába állítod. És azzal tudod így felhangosítani azt az élményt, azt a textuális hangerejét a filmnek, azzal, hogy valahogy kiemeled, és valahogy olyan dolgokat teszed láthatóvá, amelyek egyébként nem lennének láthatóak. És mondom, tehát engem ez teljesen megrendített az élmény, ahogy ő ott beszélt, és egyébként el is sírtam magam ezen a jelenetem, mert ugye a finálénak az elemzéséről volt szó, ami szívtépő, tehát tényleg. Ez a jó kritika, ami mondom, ami valamilyen formában hűséges ahhoz a műformához, ahhoz a médiumhoz, amiről beszélt. Tehát ugye valahogy annak a specifikumaira tekintettel van, de felhasználja a saját eszközeit, amik jelen esetben a próza poétika eszközei arra, hogy ezeket az esztétikai hatásokat felhangosítsa, meg kiemelje. És érted, mikor a médium specifikum, az én értelmezésemben film, az nem csak a tudatipar eszköze, hogy azt minden rendes partizános gondolja, mert nem csak egy ilyen elitista, magas kulturális termék, amihez igazából nincs sok közünk, hanem ez úgy, ahogy azt Antonin Artaud elmondta, vagy Amos Fogel, ez egy szubverzív művészet. Még ma is van lehetősége arra, hogy összezavarjon gondolkodásrendszereket, optikai konfúziót teremtsen, hogy a hétköznapi világra vetett tekintetünket terméken módon rázza föl, és ez szerintem egy ilyen szubverzív művészethez szubverzív kritika illik. A Nicole Brené azt mondja, a nagy francia filmkritikus, hogy a film eredendő affinitása az, hogy nagyon transzparens látványokat bonyolulttá tegyen, és nagyon bonyolult dolgokat egyetlen gesztusba sűrítsen be. Akkor valójában a kritikának az eszméjét is megfogalmazza. Az, hogy a kritika ugyanilyen gesztusokat tegyen, tehát megmutasson komplexitást ott, ahol azt hiszük, hogy nincs komplexitás, illetve nagyon bonyolult összefüggéseket nagyon leegyszerűsítsen, és megvilágító erővel fogalmazzon meg. Az szerintem tök fontos feladat, és fontos tett.